Köszöntök mindenkit itt a Nők az úton soron következő adásában. Mai témánk az lesz, hogy a nők mennyire tudnak vagy nem tudnak logikusan gondolkozni, pro és kontra, nyilván inkább pro érveket hozunk majd ebben nektek.
Sziasztok! Anita vagyok. Sziasztok, én pedig Slavka Évi, és igen, ahogy Anita mondta, erről lesz szó a mai adásban, hogy ebben a férfias világban, mint a tudomány, illetve a logikai készségek, milyen szerepük van a nőknek. A vendégünk pedig dr. Balázsi Katalin, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Vékony Fizikai Laboratóriumának vezetője, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke, a Magyar Anyagtudományi Egyesület titkára, az Európai Kerámia Társaság magyar tisztviselője, Bújai Plakettes, Gyulai Zoltán díjas kutató, aki egy nagyon fontos társadalmi feladatának tekinti a fiatal lányok, illetve a fiatal nők figyelmét felhívni, hogy a hagyományosan férfiasnak tartott kutató, illetve mérnöki pálya nagyon is vonzó lehet. Ő ebben mentorál, és erre biztat, inspirál másokat.
Köszöntünk, Katalin, nagyon örülünk, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Bármennyire hosszú volt ez a felsorolás, egy nagyon sok pozitív energiával ülő nő ül itt mellettem, és hát nem is tudom, hogy mi legyen az első kérdés, amire belevágunk. Szerintem pont talán az lehetne, hogy tudomány kutatónak lenni, vagy a tudományos területen dolgozni azért nem ennyire komoly, mint amennyire gondoljuk, hanem gondolom ugyanúgy van saját életed, és vannak céljaid, és vidámság is van ebben a szakmában, sztereotípiák ellenére. Igaz ez?
Igen. A magánéletem kevés, ahogy a gyerekem mondja, anya, te mindig dolgozol, hogy ez nem egy 8 órás foglalkozás, nem tudjuk 4-kor abba hagyni, és ott hagyni a munkahelyet, és mással foglalkozni, vannak előnyei, hátrányai. Ez a világ egy csodavilág. Én azért szeretem a kutatást, és a feltalálni új dolgokat, mert a világon először tudok olyat alkotni, vagy olyanban információt szerezni, vagy a csapatmunkában újat kreálni, amit mondjuk először csinálunk mi. És ez egy más foglalkozás, mint mondjuk egy hagyományos szakma, én nem tudom most pontosan eladónak lenni, uh-huh. vagy óvónéninek lenni, amik nagyon szép szakmák, a miénk egy kicsit más. Ugye ide azért elég sokat kell tanulni, egyetem után doktorit végezni, hogy valaki kutató lehessen. Nagyon sok energiát elvesz az embertől, főleg az eleje, ami nem egy egyszerű időszak. De amikor már megszerzi a PhD diplomát, én a saját diákjaimnak is szoktam mondani, akkor nyílik a világ. Nem csak abban, hogy új dolgokat fedezünk fel, hanem a tudomány és a kutatói világ azzal is jár, hogy nagyon sokat utazunk. Világot tudsz látni, más embereket, mindig más csapattal tudsz dolgozni. Úgyhogy vannak, ahogy mondtam, előnyei, hátrányai is a munkának, mindenki azt veszi ki belőle, amit szeretne. Én ezt egy nagyon pozitív, és nem is munkának hívnám, hanem nekem ez a szenvedélyem. A kutatás a szenvedélyem, és a család is ebben él. Férjem is kutató, és a gyerekeim is ebben a világban nőnek fel.
Ahogy Anita is említette a felvezetésben a nők és a logika kapcsolatát, téged érte bármilyen, találkoztál-e bármilyen sztereotípiával az utat során? Azért én úgy gondolom, hogy ezekkel a díjakkal, címekkel, titulusokkal, illetve mögötte rengeteg munka van. És egy olyan területen, amit te magad is tipikusan férfiasnak tartasz. Találkoztál valahol útközben sztereotípiával, aminek nyilván vagy amiért küzdesz, hogy mások ezt egyre kevésbé tapasztalják meg?
Igen, én az elejétől fogva beleütköztem ilyen sztereotípia dolgokba. Középiskolában egy olyan suliba jártam, ahol 5 voltunk lányok, ezt mindig el szokom mondani, nem volt soha tornaóránk, mert nem tudták összehozni. De már itt voltak olyan gyakorlatok műhelyben, egy elektrotechnikai középiskolában jártam, ahol én informatikát tanultam, de villanyszereléstől kezdve minden a papírom is már róla, otthon is szerelem a villanyt, ha ilyen problémák adódnak, de ott például már nagyon sok olyan tanár volt, aki kifejezetten a lányok ellen ment, mert meg is mondták, hogy nektek itt nincs keresni valótok. És mindig valahogy olyan szerencsés voltam, hogy ennek ellenére akadtak másik oldalról olyan pozitív mentoraim, akik úgy szintén férfiak voltak, mert kevés volt a tanárnő, akik pedig biztattak. Ilyen volt a matematika tanárom. Ez egy nem szokványos, hogy pont a matematika tanár, mert voltak olyan tanáraim is azelőtt, akik azt mondták, hogy lányoknak ez nem való. Nem való a matematika, a fizika, inkább menjek és foglalkozzak könyveléssel, vagy tanuljak kicsit más dolgokat, de úgy látták a szüleim is, hogy én a reál tantárgyak felé hajlok, és pont középiskolán volt egy ilyen mentorom, aki másodikos voltam, mikor így kiszemelt matek órán, és behivatott magához, és mondta, hogy neked ez megy, és ebben támogatni foglak. És én ilyen nagyon önbizalom hiányos kislány voltam, ugye a közeg is mindig olyan volt, különben is így kis faluról, először városban, úgyhogy nem volt meg az a háttér is, ami megadta volna azt a magabiztosságot, hogy én most egy vagány lány vagyok, és mindig ő volt az, aki mondta, de tudod. És ez mellett pedig a szüleim, meg az anyukám is mindig biztatott, hogy meg tudod csinálni. Úgyhogy én ezt hiszem, hogyha vannak olyan jó mentorok, vagy szülői háttér, vagy baráti háttér, aki az ember támogatja a sztereotípiák ellen, akkor azért túl lehet lépni. És volt ilyen egyetemen is, ott is voltak olyan tantárgyak, főleg ilyen programozás, műszaki egyetemre jártam Pozsonyban, ott is 1200 fiú volt és 9 lány.
Atya Isten!
1200 fiú, 9
igen,
lány?
Igen, úgyhogy ott is az arányok azért megvoltak. Az első fél évben kiesett 600 diák, abból mondjuk 2 lány, aki kiesett, a többi az továbbment, és 300-an végeztünk, 290-en pontosan, és abból azt hiszem 4 lány.
De eltolódott arányok!
Igen, úgyhogy a lányok azért jók voltak.
Az arányokban
veszük. Igen. De ott is volt, hogy voltak olyan tanárok, akik kimondottan a lányok ellen mentek, és mondták, hogy ez nem nekünk való, és hajtottak arra, hogy kiszűrjönek minket az első 3 évben, de ott is voltak mindig az ellenoldal, nekem is volt jó ilyen mentorom újra. Az akadémiára kerültem, mikor másodéves voltam, és akkor eléggé kétségbe voltam esve, és abba akartam hagyni az egyetemet. És a barátaim is mondták, szüleim is biztattak, hogy ne csinálják ilyen butaságot, ha már ide eljutottam, mindig kitűnő tanuló voltam, ezzel nem is volt gond. De úgy nem láttam, hogy én mit tudnák csinálni, és olyan ellenszél volt, hogy azt mondtam, hogy nem akarok tovább harcolni, és én itt befejezem. És akkor elkerültem az akadémiára, hogy szerezek egy kis tapasztalatot, ami nem csak elméleti számolások, hanem valamit tudjak csinálni. És egy öreg úrhoz kerültem, ő volt épp az igazgató helyettes, mikroszkópiával foglalkozott, és az volt az egyetlen üres hely. Most nem tudom, hogy vannak-e véletlenek, vagy ennek így kellett történnie, de nála tanultam meg a mikroszkópiát, aminek utána szakértője is lettem, és ezzel folytattam a kutatói pályámat. És ő is az a típusú ember volt, 2 fia volt neki, de engem lányának tekintett, és mindig is mondta, hogy meg tudod csinálni, okos vagy, mindenhova magával vitt. Úgy próbáltam mutatni, hogy milyen ez a világ. És eljutottunk oda, hogy befejeztem az egyetemet, ugye évfolyam elsőként végeztem, nálunk ezt vörös diplomával hívták, mikor...
Ez milyen szak volt?
Ez anyagtudomány, atomfizika szak, ez ilyen kevert szak volt.
Nem is tudom, itt ilyen Magyarországon van-e.
Fogalmam sincs.
Van itt is van? Különféle, melyik igen. BM-n is vannak, ELTE-n is van anyagfizika, anyagtudomány, igen. És ott volt, hogy mi legyen egyetem után. Ugye akkor ilyen technikusként dolgoztam félállásba a kutatóintézetben, hogy legyen egy kis pénzem, mert Pozsonyban éltem, messze a szülőktől, és ott felmerült a főnökömben, hogy csináld meg a doktorit. Nem is nekem jutott eszembe, mert valahogy úgy nem is, akkor is még az önbizalmammal gondok voltak, és mondta, hogy meg tudod csinálni. És eljött a felvételi, leültem, úgy volt 6 bizottsági tag, mind férfiak természetesen, és ott derült ki, hogy feleltettek krisztallográfiából, ugye megvolt a menet, miből kell felvételizni, és így ez fölállt az igazgató, és azt mondta, hogy te hülye vagy, rád nem fogunk állami ösztöndíjat pocsirolni, mert 3 hónap múlva kiesed, és elveszed egy fiútól a lehetőséget. És akkor, tényleg akkor volt először, hogy sírtam a munkahelyen, mikor kimentem a felvételiről, és mondtam, ezt nem hiszem el, és főnököm utána jött, és mondta, hogy ezt ő megbeszél, ez a hülyeség, úgy, ahogy van, jó vagyok abban, amit csinálok, felvettek, és akkor volt az a dac, hogy én megmutattam, hogy 3 éven belül leteszem a doktorimat, így is volt, és mikor már doktoriztam, már volt több külföldi állásom, mert keresték, ugye mikroszkópiába kevesen voltunk még egy 10-15 évvel ezelőtt, és Toulouse-ba mehettem volna, vagy Magyarországra, és itt az egyik professzor felajánlott egy nagyon jó állást, és azt mondtam, hogy mivel a labor az egyik legjobb Európában, akkor jövök ide mikroszkóposnak. És így kerültem arra, vagy abba az intézetbe, és arra az osztályra, aminek most én vagyok a vezetője.
Hú, nagyon jól hangzik. És egyébként, aki mikroszkópiával foglalkozik, ez a mindennapokban mit jelent? Bemész, és tényleg a mikroszkópban nézegetsz?
Régen úgy volt, még nem voltam osztályvezető. Sajnos most megesz az adminisztráció, 40 ember dolgozik alattam, de igen, ez így működött, hogy reggel bementünk, és új anyagokat fejlesztünk, és annak a szerkezetét vizsgáltuk, a szerkezet függvényét a tulajdonságoktól, például, hogy legyen kemény az anyag, ne kopjon a mobiltartónak a tokja, a fémes tok, vagy a fékek úgy fogjanak, ahogy a repülőgép gumia, az minden fékezésnél ne kopjon el, hanem csak 10 fékezés után. Új anyagokat fejlesztettünk, új nanokompozitokat, biológiai anyagokat, tojáshéjból, csontpótlót, és igen, ezt meg kell vizsgálni a szerkezetet, mi van benne, ugye ha egy implantátum károsja a szervezetnek, nem, hogy tudjuk befolyásolni, hogy még jobb szerkezete legyen az anyagnak, és jobb tulajdonságai, úgyhogy én nézegettem az atomokat minden nap a mikroszkópban.
Hát ez tök iszki.
A nők a tudományban ugye egyesületnek vagy az elnöke, mesélnél egy picit erről, hogy miről szól, illetve mit tűztetek a zászlótokra?
Igen, ez is egy véletlen volt. 2008-ban alapította Gró Dóra, akkori egyesület elnöke. Ő egy orvosnak kitanult hölgy, aki a műszaki területen dolgozott, de mint pályázati irodát vezetett, ő volt az igazgató, és utána alapított egy ilyen egyesületet. 10 kutató kezdte, én is a 10 között voltam, akik ezt megalapítottuk, és az volt az ötlet, hogy nagyon nehéz a lányoknak, nagyon kevés a nők aránya a műszaki területeken. Ugye most nem az orvosokról, bölcsészekről beszélünk, hanem inkább a mérnök, informatikus, anyagtudósok, és 10 önkéntessel a semmiből elindult ez a dolog. Dórának volt egy ilyen víziója, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és nagyon jó programokat tudunk behozni, hogy nem rögtön, hosszú távra, de meg tudjuk növelni a nők arányát. És kezdődtek, különféle programokat kezdtünk szervezni, először így laborokba hívtunk lányokat, utána elindult 2012-ben a Lányok Napja program, ami egy európai program, azt nem Magyarországon találták ki, mi csak csatlakoztunk hozzá, ez egy brüsszeli kezdeményezés, és itt például a középiskolás lányok részt tudnak venni, kutatónők mellett próbáltuk ezt szervezni, hogy lássák, hogy milyen az mondjuk egy műszaki területen dolgozni. De cégeknél is különféle, GE volt nagyon aktív abban, most ők Tungsramnak hívják őket, Alcoa, ők voltak az elsők, akik hittek ebben, és csatlakoztak hozzánk. A kutatóintézetből a miénk volt, mert ugye ott azért át kellett vernünk magunkat a sztereotípián, mert lányok és szufrazsettek, meg voltak ilyen hangzású nevek is az igazgató szájából, amikor ezt felhoztuk, de kezdtük 20 lányjal, és azért most már laboronként jönnének 100-an is, ugye meg kell húzni a határt, most ez egy nagyon befutott program. De ezen kívül vannak olyak, hogy Shadowings Day-nek hívják, mikor cégvezetőket, vagy ilyen magasabb pozíciókban dolgozó hölgyeket próbálunk inkább ebbe aktiválni, és a lányok többször töltönnek a hölgyeket mondjuk egy napot, és látják, hogy milyen az, mikor egy magasabb beosztásban dolgozik műszaki területen.
A valóságban látják, tapasztalják.
A gyárban, igen, abban a közegben. És igazából nem azt akarjuk, hogy most mindenkiből mérnök legyen, csak megmutatni a lehetőséget. Uh-huh. Vagy az is egy pozitív eredmény, nálam voltak olyan lányok is, hogy a nap végén azt mondta, hogy hát én ezt nem akarom csinálni. És ez is a lánynak egy jó döntés.
De legalább el tudta dönteni, mert bele
lehet. Pontosan, látott, és nem az, hogy ó, ti ezt nem tudjátok, ti. Dönts el maga a lány, hogy ezt szeretné, vagy nem szeretné. És több ilyen van, a kutatónőknek van egy kiválósági programunk, mert ugye az is nagyon fontos, hogy támogassuk a fiatal kutatóhölgyeket, ez ilyen 40 év körüli hölgyeknek van kiírva, akik épp gyerekvállalás környékén vannak, vagy utána, és mindig 3 területen van meghirdetve a díj, és az akadémián, Magyar Tudományos Akadémián átadunk nekik egy, ez nem jár pénzjutalom, mert az inkább egy ilyen figyelemfelkeltő elismerés, és akkor folyóiratokban meg tudnak jelenni, kapnak egy kis publicitást, hogy igenis Magyarországnak vannak női kutatói is.
És hogy fantasztikus kutatói, igen. Illetve hát még a beszélgetésünk elején említettél, egy eseményt, amire most mész Amerikában, mert hogy téged is díjaztak a meglévő eddigi jó pár díjad mellé, még egy díjat.
Mondjuk el.
Kérlek, mondd el, hogy milyen díjra is
ez
van
szó. Ez azért érdekes, mert az amerikai kerámiai társaság az egy 2-3 ezer főből álló kutatói társaság, akik műszaki kerámia fejlesztéssel foglalkoznak.
Na, mondjuk ezt a műszaki szót hozzá kell tenni, mert előtte azért ilyen szép kerámiák voltak. Nem értettem annyira a kapcsolódási
mert itt a műszaki kerámiák, szelepek, kerámia szivattyúk, dugattyúk, mitől minden, ami ilyen kerámia bevonatok, akár orvosi implantátumok, most nem épp a vázákra gondolunk, a herendi kerámiára, hanem a műszaki kerámia, ami különféle alkalmazásokban, autóipartól kezdve mindenhol használatos, fogászat például. És itt alapítottak egy díjat, mert ugye Amerika az olyan, hogyha legalábbis a kutatói közösségben, ezt már többen elmondták, hogyha valaki Amerikába kap díjat, hú, azt mindenki elismeri. Mindegy, miről van szó. Európában úgy London, Berlin, és akkor itt le is áll, hogyha ha próbáljuk ezt felhozni, hogy magyarországi díj is ugyanolyan értékes lehet, de most a díj kapcsán megalapítottak egy női kutatói díjat, amit fiatal kutató hölgyeknek adnak az eredményeik alapján, és ide nem a maga a díjazott pályázik, hanem ide magasabb pozícióban lévő vezetők nevezhetnek díjazottakat. Mert ugye például a mi díjunkra is a pályázó saját maga pályázik, azzal, hogy van két ajánló levele. Ez a díj abban különbözik, hogy itt igazából engem neveztek erre a díjra, és akkor a zsűri eldönti, a szakmai zsűri, hogy megkapjuk vagy nem. Hárman kaptuk meg, egy kínai kislány, egy amerikai, és én vagyok Európának a jelöltje.
És ki jelölt téged?
Engem Mirtuan J. Singh-nek hívják, ő a NASA egyik divízió igazgatója, tavaly ment nyugdíjba, és két évvel ezelőtt még ő volt az Amerikai Kerámia Társaság elnöke, túl sok pozíció van és bonyolult, de ő jelölt.
Fantasztikus, azért azt szerintem egy elég klassz érzés, hogy a NASA-nak az egyik vezetője kiemelt téged a több ezer kutatónő közül, és azt mondja, hogy igen, te vagy érdemes erre a díjra a munkásságod alapján. Tehát, hogy ezt el lehet érni, tehát, hogy pont ugyanannyira
érdekes. És Magyarországról dolgozol, ugye azt lehet mondani, mondjuk rengeteg utazást. Igen. Te rengeteget utazol.
Igen.
Egy hónapban a felét.
Sajnos, igen. Most már azt mondom, hogy sajnos az első 5 évben még élveztem, de igen, most már annyira nem. Igen.
Milyen helyszínekre utazol, illetve ott mivel foglalkozol?
Ha utazom, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy turistaként járom a világot, ha bár néha kollégáim ezt gondolják, de ez nem ilyen egyszerű. Tárgyalásokra, előadásokra, konferenciákra van, úgyhogy meghívott előadóként vagy oktatóként megyünk ki. Többnyire konferenciával kapcsolatos, ha hosszabb távú, mert ezek ilyen 5-6 naposak, de van olyan is, hogy ki kell menni 1 hónapra, 2 hónapra, és akkor mondjuk mintaelőkészítést, mikroszkópiát tanítani.
Vagy te egy-egy emlékezetes utazásod, vagy amit így, ami egyből eszedbe jut erről, hogy emlékezetes?
Jó, sok van, épp a TED előadásom kapcsán volt problémám, hogy mit is válogassak ki, ott egy...
Igen, egyébként itt Katalinnak a TED előadását javasoljuk, hogy hallgassátok, vagy nézzétek meg, mert szerintem az elérhető a YouTube-on. Vagy
igen,
illetve a YouTube-on is, és mi be is fogjuk hozni a nőkazutam.hu csatornának, vagy a weboldalnak.
Nagyon izgalmas, ott igazából ott fogott meg minket, és úgy hívtuk el.
Igen, mert Anitával mi is részt vettünk aznap a nézőközönség soraiban, és igen, és Katalinnak az előadását ott
hallottuk. Úgyhogy ott volt néhány érdekes út, de akkor emelj ki ebből.
Hát az Algériát akkor nem lövöm le a poént, azt hallgassák meg a hallgatók, vagy nézzék meg ezen a videón, de voltam például Japánban, arról is szó van, bejártam szinte az egész világot, Amerika az minden évben, nekem egy ilyen kikapcsolódás, mert télen utazom, januárban Floridában van, mindig Daytona Beach-en a konferencia, és sokszor van nagyon jó
idő. Én majd akkor gondolunk rád egy-két hét múlva.
Most azt mondják, meleg van, de volt olyan, hogy kifogtunk egy ilyen hurikán szélét, az mondjuk nem volt olyan vicces, de tavaly 26 fok volt, úgyhogy nagyon élveztem az egészet. De vannak nagyon kemény utak is, tárgyalások is, van olyan is, például voltam San Sebastianban, ahol úgy sikerült foglalni a szállást, az egy szakmai konferencia volt, ami véres húsokkal kibélelt ebédek, mert ugye ott az volt a szokás, hogy ilyet esznek, hogy belevágsz a sztékbe és ömlik belőle. Az mellett egy nagyon jó szakmai program volt, de a szállásomat úgy sikerült lefoglalni, hogy közös volt a fürdőszoba még 3 szobával, és a szomszéd szobában egy ilyen nagy tetkós rác lakott, úgyhogy osztoztuk a fürdőszobán, ott voltak érdekes pillanatok, de vannak olyan utak is, ahol mondjuk nagyon messzire kell utazni, 26 órákot, több átszállással, lekésünk valamit. Az egész kiküldetés arról szól, hogy beülök a tárgyalóterembe, este 10-ig tárgyalunk, közös vacsora, másnap reggel repülő haza. Úgyhogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én most shoppingolok, pedig szeretnék, és mindig gondolom, hogy nekem fél óra is elég, csak valamit. De hát nem mindig így sikerülnek.
Találkoztál egyébként ezeken a tárgyalásokon, hogyha voltál olyan kultúrkörnyezetben, mint mondjuk arab emírségek, vagy valami olyan területen, ahol a nők, tehát hogy a nőket még azért bőven és masszívan erősen
támogatni kell.
Fogalmazom.
Voltam például Koreában voltam, akkor épp implantátumanyagot fejlesztettünk, a férjemmel együtt dolgozunk, most épp egy laborban is, vagy egy szobában ülünk, de volt olyan időszak, hogy ő volt a konkurens intézetnek az igazgatója, én alkalmazott intézetnek, úgyhogy voltak ilyen kicsit bizarr helyzetek, és pont Koreában voltunk kint, mind a ketten, ott még a nők nem dolgoznak magas pozíciókban, ott még azért mindig megvan az a hierarchia, hogy a férfi keresi a pénzt, a nő neveli a gyereket, és költi a pénzt, ahogy mondta a professzor, hogy ezzel nincs gond. Kórházban voltunk, orvosi implantátumokat fejlesztettünk, és ott az volt, hogy a legmagasabb pozíció a hölgyeknek a nővérkék voltak. És nekem még akkor ilyen jó piros hajam volt, ez 2009-ben volt, és így jöttek is, fogdosták, hogy biztos ez tényleg a te hajad, és a férfiak pedig annyira merevek voltak velem, hogy én voltam az egyedüli nő, aki benne volt a társaságban és előadott, ott volt az atasé is, a koreai atasé, magyar atasé, és meghívtak vacsorára. És nekem nem mondták ezt, a férjemhez álltak, meghajoltak, és megkérdezték, hogy a felesége elejöhet velünk vacsorázni. És ott állt a mellett, és mondtam, hogy én nem vagyok itt. Kicsit ilyen gyagyás, hogy nem te el tudom dönteni, hogy szeretném, és nem. És ott pedig...
Mert ott ez a szokás.
Szokás, igen, hogy ott nem a nő dönt arról, amit szeretne. Nagyon erős a hierarchia, a régi hagyományok, úgyhogy volt ilyen, és ott biztos nem tudnák élni. Imádom Koreát, szeretem a kultúrájukat, az étkezésüket, nagyon jól tudok pálcákkal lenni, mert 5 évig szinte ott éltük az életünket, de nem tudok olyan szinten elképzelni egy családdal kiköltözést, és ott folytatni a kutatásokat, mert az biztos, hogy nekem egy keserű lenne.
Tehát megnyilván azok az értékek, ahogy te éled az életed, és amit te vallasz, az náluk egyelőre még más. Nagyon gyerekcipőben van.
De akkor nagyjából úgy lehet elképzelni ezt a tudományos kutatómunkát, hogy a világot egy háló azért összefogja, tehát azért a kutatók tulajdonképpen összekapcsolódnak a világ minden országából, és lefedik az egész világot, tehát ezért lehet az, hogy innen Magyarországról is pont ilyen eredményeket, meg sikereket lehet elérni, mert hogy összekapcsolódtok.
A kutatás az nem egyéni, az mindig egy csapatmunka. Ha csak nem modellező az ember, aki mondjuk tud egyedül is dolgozni, nekem kell a csapat. És ugye a kutatási területeken, például mondok egyet, szilícium nitrid, az egy magas hőmérsékletű kerámia, ennek a fejlesztésében, kutatásában körülbelül Európában 5-6 csapat foglalkozik konkrétan, akiről mi tudunk, és akikkel együttműködünk. Mondjuk a Brüsszel kír egy nagy pályázatot, régen voltak az FP7-esek, most a H20-20-ak vannak keretprogramok, akkor ott természetes, hogy be kell csatolni a pályázatban az összes kutató, vagy akkor erős a pályázat, hogyha minél több kutatócsoport dolgozik külföldről, különféle országokból együtt, és mindenki hozzáteszi az ő maga erősségét. Mondjuk lehet, hogy mi vagyunk erősek az anyagelőállításban és szerkezetvizsgálatban, de ott meg tudják mérni a mechanikát, harmadik alkalmazni tudja a kész nagy kerámia testekben, és kipróbálni a reális életben, a negyedik megint másban tud hozzájárulni.
Ez szuper, nem egymás ellen, hanem egymást erősítve dolgoztok.
És közben lehet, hogy mindenki tudna mikroszkópiát is mérni, mert ugye nem csak nálunk van szerkezetvizsgálat, de be kell osztani, hogy mindenkinek valami feladata van a konzorciumban, és a konzorcium pedig azon dolgozik, hogy sikeres legyen a kutatás.
Viszont akkor, hogyha ilyen elvek mentén dolgoztok, akkor ebben meg abszolút helye van a nőknek, hiszen nincs helye a sztereotípiának, akkor, hogyha együttműködünk egy közös célért, akkor mindegy, hogy honnan származol, milyen vallásod van, milyen nemű vagy, stb. Akkor ennek pont helye kell, hogy legyen, és hát ugye te ezért küzdesz a különböző platformokon.
Igen. Talán ugye a beszélgetés elején szó volt a lányok a laborban, nem egészen ez volt a neve, de mi volt ennek
lányok
a...
Lányok napja.
Kezdeményezésről, és hogy most a beszélgetés végén, hogyha ez érdek, valakinek felkeltette le az érdeklődését, illetve akár a gyerekének is, azt nem említettük meg, hogy lehet ehhez csatlakozni, vagy jelentkezni, vagy ezt hol találják meg?
Van egy honlapunk, www.lányoknapja.hu, ott megtalálható minden városban az épp aktuális program. Meg kell hirdetni a kutatóintézeteknek, cégeknek a programokat, és oda lehet jelentkezni. Uh-huh. Minden programnak megvan a leírása, a kapcsolattartó, bejelentkezik ebbe a rendszerbe, és akkor innentől, mint regisztráltat, követik, és adják az utasításokat, hol kell, mikor ott.
Ez egyébként 14-18 éves lányoknak szól? Vagy
igen,
körülbelül?
Igen, egyetem előtt.
Egyetem előtt, aha.
Hogyha egy tanácsot adhatnál a hölgyeknek, akik minket hallgatnak, mit mondanál arról, miért fontos a nőknek is a tudományban, a nőknek a tudományban is jelen lenni, illetve ilyen férfiasnak tartott szakmákban pályán?
A lányok nagyon okosak, nagyon kreatívak és nagyon jók. Volt egy sajtótájékoztató, ahol egy újságíró nő, egy fiatal hölgy velem egykorú megkérdezte, hogy én miben látom a különbséget a nő és a férfi kutatóban. És itt megakadtam, és engem ez teljesen elborzasztott ez a kérdés, mert igazából nincs női és férfi kutató, van egy jó kutató és egy rossz kutató. Csak ugye sok kutatónak igazából nincs neme, mert a lányok ugyanolyan jól tudják csinálni, mint a fiúk. Nem ebben különbözünk, hogy én lány vagyok, vagy fiú vagyok, csak sokan ugye ezt látják benne. A lányoknak pont azt akarom én a saját életciklusommal, vagy az életmúltammal, példámmal megmutatni, hogy nem ezen múlik, hogy te lány vagy fiú vagy, okos vagy, tudod azt csinálni, magabiztos vagy, vagy hagyod magad eltántorítani, vagy nem mindenki alkalmas erre, de ezt meg kell mindenkinek magában találni, és főleg hinni abban, hogy igenis, a lányok is lehetnek.
Fantasztikus, tehát ne hagyjuk magunkat eltántorítani, mert hogy kellően értékesek vagyunk ahhoz.
És hogy Magyarországról is ezt el lehet érni. Nekem ez is
milyen fantasztikus sikereket. Igen, úgyhogy Katalin, gratulálunk.
Igen, köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Reméljük, hogy jövő heti adást is várjátok. Illetve, hogyha bármilyen kérdésetek, vagy ehhez kapcsolódóan gondolatotok van, akkor örömmel várjuk a kommenteket a Facebook oldalon, vagy az Instagram oldalunkon.
Illetve a weboldalon is.
Így van, és ennek az úton. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!